János első levele és harmadik fejezet. Egyes és a kettes verseket szeretném olvasni, ami a tanulságos afelett, mint gondolnánk. Hogy mi minden van ebben a két versben. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Az, hogy úgy kezdi, hogy lássátok, az azt jelenti, és azt hangsúlyozza, hogy a hitpróbákból akkor fogsz tudni kijönni. És hitpróbák vannak, és jönnek. És hitpróbák sokaságán megyünk keresztül. Hogyha látod azt, hogy mennyire szeret téged az Atya. Hát, hogy az Atya szeretet, azt nagyon sok helyen írja a Biblia, de itt felhívja a figyelmünket, hogy lássátok meg. Lássátok azt meg, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Ne anélkül éljetek. Mert ha ezt nem látjátok, akkor a hitpróbákból a győzelem nem tud úgy előjönni, mintha azt meglátjátok, hogy mennyire szeret benneteket. Lássátok, ezt kívánja az apostol. Lássátok meg, hogy mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Ugyanis mindent ez a szeretet munkálkodtat az életben, és működtet. Lássátok meg, hogy mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hogy nem akárkik vagyunk. Tudod-e, hogy Isten fiainak neveztetsz fent a birodalomban? Fel van írva a neved, és úgy hívnak téged, hogy Istennek fia. XY, a család tagja, az asztalnál ülsz. A dinasztia tagja vagy. A szent dinasztia tagja. Az Isten fiainak neveztetünk, és ezt meg kell látni. Látni kell ezt a szeretetet. Hogy ez a szeretet az, ami megtart minket, ami kiment minket, ami kihoz minket a próbákból, ezt a szeretetet látni kell. Látni kell a szemeiddel, amikor benne vagy a hitpróbában, ez a szeretet ki fog hozni engem. Ez a szeretet fog megtartani engem. Ezt a szeretetet látni kell. Felhívja a figyelmedet. Lássátok. És a kettes vers így folytatja. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Vagyis megnyugtat, hogy most is vagy valaki. Bár még senki nem látja. Kívülről meg nem mondható valakiről, hogy Isten gyermeke lettél. Szeretteim, Isten gyermekei vagyunk, most is azok vagyunk már. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ez olyan dolog, hogy ez el van rejtve, hogy ki vagy valójában. Mint ahogy a kis csibe el van rejtve a tojásban. Látsz egy tojást, nem tudod, hogy mi lesz belőle, ha a tyúkanyó ráül és kikölti. Csak a tojást látod. De ha elég időt tölt rajta a tyúkanyó, és ki kell, akkor meglátod, hogy mi volt abban a tojásban. És mi lett belőle? Ugyanígy vagyunk mi is. Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, vagyis még senki nem tudja. Én sem tudom, meg te sem tudod, hogy még mi lesz belőlünk. Jó értelemben. Jó értelemben lesz belőlünk valami, amit most még nem látunk. Ezt mondja ez az ige, hogy még lesz elváltozás. Most Isten fiai vagyunk, és fel van írva nevünk a mennyben, és bennünk van Isten szelleme, és bennünk van a szeretet, de fogalma nincs senkinek arról, hogy még mivé leszünk. De tudjuk azt is, hogy amikor ő megjelenik, és már pedig ő megjelenik, mert el fog jönni a felhőkre. Tanítja a Biblia, hogy lesz egy idő, amikor az Úr megjelenik a felhőkön, ez lesz az elragadásunk őhozzá, megjelenik az felhőkön, és akik őt várják, azoknak külön jutalmuk van, még ezt is írja. Amikor ő megjelenik, akkor hasonlókká leszünk őhozzá. Méghozzá egy szempillantásban elváltozunk. Hasonlókká leszünk, akkor lesz az, hogy ami most benned van, amit magadban hordozol, és senki nem látja még, és senki nem tudja, hogy mivé leszünk, abban a pillanatban az megláttatik majd. És ez egy lenyűgöző pillanat lesz, mert amikor ő megjelenik, hasonlókká leszünk őhozzá. Képzeld el ezt a pillanatot. Ezen elkezdesz gondolkodni, egyre izgatottabbá válik majd a szíved, hogy ez a pillanat tényleg elkövetkezik egyszer. Hogy ő megjelenik a felhőkön, felragad minket magához, és mi egy szempillantásban elváltozunk, és hasonlókká leszünk őhozzá, pontosan olyanok leszünk, mint ő maga, amilyen most ő, olyanok leszünk mi is, most ezt csak belül hordozzuk, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ugyanis a hasonlók látják meg egymást. Azt is megmondja ez az ige nekünk, hogy az ő teljes dicsőségében őt még soha senki nem látta. Sokaknak megjelent már az Úr. Dicsekszem az Úrban, dicsekszem. Én is láttam már az Úr Jézust álmomban, és biztos sokan láttátok már őt nyílt látásban, vagy álomban. Vagy láttátok őt képeken, mert a képek nagyon sokszor hasonló, nagyon hasonlóan hozzák őt elő, amilyen ő valóságban. Tehát láttuk őt, de abban a teljes dicsőségben, amikor akkor fogjuk megpillantani, amikor mi elváltozunk oda, hogy teljesen hasonlóká leszünk ő hozzá, úgy még soha senki nem látta őt. Abban a teljes dicsőségben. És ez a pillanat, ez izgalomba kell hozzá a szívedet, ha ezen elkezdesz. Ezért mondja azt az igén, hogy meditáljatok az igén, gondolkodjatok az igén. Ne a rosszokon gondolkodjatok, ne a bajokon, a nyűgökön, a mi hogy lesz, miként lesz. Gondolkodj ezen a pillanaton. És ha ezen gondolkodsz, egyre inkább elváltozol, egyre inkább ragyogóvá válsz, belülről kifelé fog jönni ez a dicsőség, ez a ragyogás, mert ezt már most magunkba hordozzuk. De meglátni csak akkor fogjuk, amikor ő megjelenik, és mi is hozzá hasonlókká leszünk. Meg fogjuk őt látni, amint van. És onnantól kezdve örökkön örökké ő vele leszünk. Képzeld el ezt az élő reménységét a kereszténynek, ami van nekünk. Mondd, ez az enyém. Jelens ki, ez az enyém. Ez az enyém, ez az enyém, ez az enyém. És ez félre van téve nekünk. Ez el van most rejtve még a világ elől, a világ nem látja, mi sem látjuk, mi olvasunk róla, mi hallunk róla, és mi hisszük ezt, és várjuk az ő megjelenését, de még mi sem látjuk. A keresztény élet az hitből való élet. Még nem látjuk, de el van nekünk téve ez arra a napra, amikor ő megjelenik. És akkor meg fogjuk őt látni az ő teljes dicsőségében, abban a ragyogásában. A mennyországban fent nem kell nap, mert az ő dicsősége tölti be az egész mennyet. Abban a teljes dicsőségben fogjuk meglátni őt. Felemeli ez a lelkedet, amikor ezt hallod? Egy ilyen Jézusunk van. És ez a pillanat el fog jönni egyszer. Várjuk a napot, eljön egyszer. Meglátjuk őt az ő teljes dicsőségében. Megláthatjuk őt az ő teljes dicsőségében. Félre van téve nekünk ez a nap. Az Úr nagyon sok mindent készített nekünk, ami most még nem látszik. Csak írva van róla. És ha olvasuk, és olvasuk, és olvasuk, egyre inkább élővé válik a szívünkben, hogy ezek valóban jönnek, ezek lesznek, és ezek egy élő reménységet adnak nekünk. Egy élő reménységet adnak nekünk. Felemelik a szívünket a bajokból. Hogy ne a bajokon gondolkodjunk, hanem ő rajta gondolkodjunk. Ezeken a dicsőséges pillanatokon gondolkodjunk. És hogyha ezt tesszük, akkor észre fogjuk venni, hogy ez a depresszió egyre inkább lejjebb esik rólunk, és az a rossz hangulat egyre inkább eltávozik tőlünk. És hogy az élet reménységünk egyre inkább növekszik, mert rajta gondolkodunk. És ő az örök és élő reménységünk. Amikor így meglátjuk majd őt ebben a teljes dicsőségben, akkor elváltozunk egy szempillantásban, most meglátjuk őt, azt is meg fogjuk látni, hogy pontosan olyanok leszünk, mint ő. Ezt írja? Pontosan olyanok leszünk, mint ő maga. Ugyanolyan ragyogásban, ugyanolyan szentségben, ugyanolyan ékességben, mert meg vagyunk mosva vérével. És ugyanolyan értékesek vagyunk Istennek, mint ő maga. Nagyon sok mindenre fény fog derülni, amit most még csak esetleg kétkedve fogadunk, ha olvassuk a Bibliánkat. Igaz lehet ez egyáltalán, amit ír a Biblia? Na, meg fogjuk látni ezeket. Addig pedig hitben élünk, mert ilyen hitben élő keresztények vagyunk. Ezt írjunk, hitben élő keresztények vagyunk. Addig hisszük. Ahogy az ige táplál minket, ebből az igéből egy hit ébred a szívünkben, és hisszük ezt, hogy ez valóban így lesz. És ez a hit éltet minket. Ez a hit éltet minket. Az ő dicsőségének a teljességében fogunk élni, örökön örökké attól a perctől kezdve, amikor így meglátjuk őt, és hasonlókán leszünk ő hozzá. Elváltozik a testünk. Elváltozik a testünk. Amikor Így felvétetünk majd, és ez a megdicsőülés bekövetkezik a testünkben, akkor olyan testünk lesz, mint ő neki. És hogy neki milyen teste volt abban a pillanatban, miután feltámadt halálból, és van a mai napig és örökre, azt a Bibliánkban olvassuk, amikor megjelent a tanítványoknak. A Lukács evangéliumban a 24. fejezetben, ha megengeded, akkor elolvasom neked, hogy akkor megjelent a tanítványok. A tanítványok nem tudták, hogy szellemet látnak. Vagy mi történik velük éppen, amikor Jézus megjelent nekik? És Jézus azt kezdte nekik mondani, békesség nétek, ne remegjetek, ne féljetek. Nem szellemet láttok, hanem ez én vagyok, mert megrémültek és féltek a tanítványok. És azt hitték, hogy valami szellemet látnak. És akkor Jézus azt mondta nekik, lássátok meg az én kezeimet és az én lábaimat. Hogy nézzetek meg engem, jól mondta Jézus szó szerint. Hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem. És lássátok meg, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. Azt mondta Jézus, ilyen testem van. Nézzétek meg. Ilyen megdicsőült testem van. Hússal és csonttal. És ezt a testet fogjuk pontosan mi is átvenni abban a pillanatban, amikor így meglátjuk őt. Egy ilyen testünk lesz. Egy ilyen megdicsőült testünk, hússal, csonttal. Ehetünk, ha kívánunk, mert Jézus aztán leült és evett velük. A vére, Jézusnak a vére teljesen felkerült a mennyei oltárra, a szentek szentjébe. Vagyis abban a megdicsőült testünkben már nem lesz vérünk, hanem csak húsunk és csontunk, mindenki pontosan olyan testünk lesz, ahogy azt Jézus most viseli, és mi pedig egy ilyen állapotra fogunk elváltozni. Izgalmas ez? Amen. Ami még ennél is izgalmasabb, hogy ugyanaz a szeretet, ami Jézusban van, mert ha teljesen hasonlóká leszünk ő hozzá, akkor az a szeretet, ami ő benne van, az ott a mi szívünkben is jelen lesz. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy már most ott van, mert a Szent Szellem által kitöltetett. Kitöltetett ez a szeretet. Az Isten szerelme, így írja a Róma 5-öt, az Isten szerelme kitöltetett a mi szíveinkbe. A Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Vagyis most úgy lehet elképzelni, hogy amikor Isten végre oda tudta adni a Szent Szellemét, mert a Szent Vér kifolyt értünk, és az megtisztított. És tiszta, szent edényei lettünk Istennek, újonnan születtünk. Akkor képes volt kiönteni abba, kiárasztani abba az ő drága Szent Szellemét, és a Szent Szellem pedig hozta Isten szerelmét. Ez az Isten szerelme ott él a szívünkbe. Ha élsz vele, ha nem, ott van. Ott él a szívedben Isten szerelme. Ez egy lenyűgöző gondolat. Ez egy lenyűgöző gondolat. De aki nem hinné el, hogy így van, annak elolvasom. Ezt a János evangéliumban olvashatod, és biztos vagyok benne, amikor először olvasod a Bibliádban, akkor hihetetlennek tűnt, hogy ez nem létezik, hogy ez így van. De tudjuk, hogy Istennek minden szava igazság. És ha érdemes visszamenni, és újra elolvasni, és újra Isten így írja, akkor ennek így kell lennie. Akármennyire hihetetlennek tűnik elsőre. Mert fogsz ilyen dolgokkal találkozni. Azt írja János 17:23-ban, hogy én ő bennük, és te én bennem. Ezt a főpap imájában imádkozza az atyához. Hogy én, drága mennyei atyám, te benned vagyok, és te én bennem, és én pedig ő bennük. Vagyis egy teljes lakozás egymásban. Az atya, a fiú és mi teljesen lakozást vettünk egymásban. Mindannyian. Az atya lakozik Jézusban, a Jézus lakozik mi bennünk, mi lakozunk a Jézusban, és Jézus lakozik az atyában. És az ő igéje lakozik mi bennünk, és a Szent Szelleme lakozik mi bennünk. Vagyis teljesen egyé lettünk ő vele. Minden tekintet, akár honnan nézed, ott mindenki ott lakik a másikban. Ez csak szellemi értelme lehetséges, de ezt írja. Ezt írja, ezt a lakozást írja. hogy én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. És azt pedig tudjuk, hogy az Atya maga a szeretet. És a tökéletesen egyé lenni azt jelenti vele, hogy te is teljesen szeretetté lettél. Ha megengeded magadból kiáradni ezt a szeretet, ha nem, az ott van benne. Tökéletesen egyé legyenek. Hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és itt jön az, amit az ember először nem is tud, hogy mihez kezdjen vele. És szeretted őket, amiként engem szerettél. És ez valahol nagyon fel kell emelje az embert, hogy az Atya úgy szeret téged, pontosan úgy szeret téged, ahogy szerette az egyszülött fiát. Az egyszülött fiát. Mert le van írva, hogy szeretted őket, amiként engem szerettél. És ezt maga Jézus imádkozza. És Jézusnak minden szava az igazság. Vagyis ez megadja a mi önértékelésünket. Itt van a te önértékelésed leírva. Hogy nem merd magad kisebbre becsülni, mint amit az ige ír rólad. Hogy az Atya pontosan úgy szeret téged, ahogy szerette a fiát. Sőt, olyan mértékig szeretett téged, hogy a fiát feláldozta, érted, hogy téged megszerezhessen magának, hogy visszaszerezhessen magának. Feláldozta, érted, a fiát. Odaadta, érted, meghalni. Mert ha azt nem teszi meg, akkor te soha nem lesz az övé. Soha. Mert Ádámban elszakadtunk. Ettünk a fáról, és az Ádám természete került a szívünkbe. És onnantól kezdve az ördög természete. Onnantól kezdve az a harc ment, hogy ki a nagyobb, kinek az áldozata a kedvesebb. Onnantól kezdve vetélkedések mentek, gyilkolások mentek. Az ember szíve elszakadt Istentől. Elszakadt, kinek az áldozata a kedvesebb. És ezért képesek voltak gyilkolni. Az ember gonoszszá lett. Isten nem gonosznak teremtette az embert. És Istennek tenni kellett valamit, hogy azt az embert, akit teremtett, és akiért ezt a felelősséget érezte, és akit ennyire szeretett, visszaszerezze. És itt Jézus ezt akarja velünk megismertetni, hogy úgy szeretted őket, amiként engem szerettél. Hogy tudja meg ezt a világ. Hogy ismerje meg ezt a világ. Ezt imádkozz, ez a főpapi imája. Hogy Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, és megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjainak felvettetése előtt. És ebben a főpapi imájában nem csak az tanítványaiért imádkozik, hanem mindazokért imádkozik, akik a gyülekezeti testbe valaha bekerülnek. Akik holnap jönnek, azokért is mondja ezt az imát. És bebizonyítom neked. Bebizonyítom a 20-as vers. Azt hívja, de nem csak ő érettük könyörgök, vagyis a tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Vagyis akinek te majd holnap prédikálsz, a kórházban, vagy az utcán, vagy a tereken. Azt mondja Jézus, azokért is könyörgök. Ez egész krisztusi testért elmondta ezt az imát. Azokért is könyörgök, hogy azok is megismerjék majd ezt a szeretetet. Hogy megismerjék. Ez az imádság arról szól, hogy te megismerd az ő szeretetét. Mert ugyanis, amíg nem ismerjük meg ezt a szeretetet, addig nem várhatjuk el a másiktól, hogy járjon ebben a szeretetben. Ez az alapja. Ha ez a szeretet elkezd téged emészteni, ha emésztővé válik, emésztő tűz formájában, akkor már senki nem kell mondja neked, hogy járj szeretetben. Mert akkor szeretetben fogsz járni. Mert akkor már nem tudsz máshogy járni. Mert csak ezzel leszel tele. És amivel tele van az ember, az túlcsordó. Abból túlcsordó. Úgyhogy ahova igyekeznünk kell, az, hogy megismerjük ezt a szeretetet. Hogy ez lenyűgözzön minket. Hogy ez betöltsön minket, hogy teljesek legyünk, hogy az Atyával való beteljesedés az azt jelenti, hogy beteljesedünk az ő szeretetével. És hogyha ez a szeretet elkezd emészteni, akkor, hogyha a másikra rosszat hallasz, akkor ezt nem terjeszteni fogod, hanem könnyekre fakadsz. És elkezdesz imádkozni érte. Mert a szeretet ezt teszi. A szeretet nem terjeszteni fogja a gonoszt, és nem örülni fog a másik kárán, hanem az igazi szeretet, a valós, az atyai szeretet, ami bennünk van, csak nem ismertük meg, hogy ott van, vagy nem veszünk tudomást róla, vagy nem köteleztük el magunkat, hogy ebben a szeretetben járunk. Amíg ez nem emészti az embert, addig az nem fog tudni megnyilvánulni. Az nem fog tudni úgy megnyilvánulni, hogy az atya gyönyörködne benne. De ebben gyönyörködik az atya, ebben a szeretetben. A 24-es vers mondja, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Vagyis az atya egy családra vágyik. Mindenkit, akit beoltott az új teremtés szerelmével, azokat maga köré akarja tudni. Akarom, hogy ott legyenek velem. Ez egy család. Egy szeretett család. Újonnan szült szeretett család. Ott legyenek velem. És ott is lesznek. Mert a világosságban újjászülettek. Átvitte őket az atya a sötétségből a világosságra. Ott legyenek velem. És hogy megláthassák ezt a dicsőséget. Hogy megismerhessék ezt a szeretetet. Hogy ebben a szeretetben járhassanak. Mi az, amire törekednünk kell? Hogy megismerjük az ő szeretetét. És hogy abban gyökeret verjünk. Mert ha erre törekszünk, mert hogy elvétünk szeretetlenséget, hogy elvétjük, mindannyian tesszük, ez biztos. Egyre kevésbé fogjuk tenni, hogyha arra törekszünk, hogy ezt a szeretetet megismerjük, és magunkét tegyük, és gyakoroljuk, és éljük. Hogy ő éljön bennünk. Hogy mi nem azért jövünk Jézushoz, hogy kiegészüljön az életünk Jézussal. És akkor áldások legyenek rajtunk, hogy nagyobb lesz az áldás az életünkön, és ebből és abból is több lesz, meg megtanuljuk az áldásainkat szólítani, meg milyen fenséges lesz majd az életünk itt a földön, élhetjük a mennyet. Ez mind szép, ez mind igaz, de erről többről van szó. A Jézusi élet azért kerül beléd, hogy te azt a Jézusi életet élhesd. Hogy az ő szeretetét megélhess, hogy megtanult, hogy mennyire szeret téged, és utána azt tovább tud adni, és a másikat ezzel a szeretettel tud szeretni, hogy ő megismerje Istent. Mert ha nem tudod továbbadni ezt a szeretetet, hiába fogod győzködni, hogy Isten szereti őt. Hiába fogod győzködni. Amíg meg nem érinti őt az a szeretet, ami csak rajtad keresztül lesz képes áradni, mert te hordozod Isten szellemét, addig győzködhetjük napestig. Nem fogja tudni megérzékelni, megérezni, megismerni. És ehhez az első lépés, tehát mi magunk kell, hogy megismerjük. Magunk kell, hogy közelebb kerüljünk Isten szeretetéhez. És Jézus ezért imád. A főpapi ima erről szól, hogy megismerjék. A 26-os vers. És megismertettem ővelük a te nevedet, azt a hatalmas nevet. Mert akkor még a Jézus neve nem volt fölmagasztalva, úgyhogy Jézus a hívőket az atya nevében tartotta meg. És így is írja, hogy megismertettem velük a te nevedet, és megismertetem. Ez az én köteles részem itt a földön. Megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Nézd ezt meg. Ezt az imát. Hogy nem valami alacsonyabb rendű szeretet van mi bennünk, hanem az a magasztos, mindenható, isteni, végtelen szeretet folyam, tűz folyam, ahogy az Atya szereti Jézust, az a szeretet van mi bennünk. Ha ez bennünk van, akkor miért kell tanítani egymásra, minket egymásra, hogy járjunk szeretetben? Ez ösztönösen elő kellene jöjjön, ha nem állunk ellen neki a testben. Mert egy almafa csak almát ki tud teremni. Ösztönösen. Ha odaadjuk magunkat rá, ha odaszálljuk magunkat rá, akkor ez meg fogja teremni, meg fogja mutatni. Nem tud más lenni. Ha a szellemünket megengedjük, hogy szabadon áradjon. akkor szeretetet fog teremni. Az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Lenyűgöző. Nincs tehát nagyobb, meg kisebb szeretet. Ebből ez a tanulás nincsen? Olyan nincs, hogy Isten téged nagyon szeret, engem meg kevésbé. Legfeljebb így érezzük. Az ellenség hitet él velünk, hogy téged Isten alig-alig szeret, mert annyi rosszat tettél. Ez elhiteti velünk. És mi benyeljük. Mert a hústest a kárhoztatásra adja magát mindig oda, miután azt megcselekszi. De ez nem így van. Bennünk van az a szeretet, ahogy az Atya szereti Jézust. És ezt a szeretetet kell hordanunk a világnak, kiárasztani, és akkor a világ meg fogja ismerni, hogy Isten mennyire szereti őket. És ezért öntötte ki a Szent Szellem által ezt a szeretetet a szívünkbe. Itt mindenki tud egy áment mondani, hogy amit eddig mondtam, ez világos és érthető. Ezután, hogyha ezt megértettük, akkor a következő lépés, hogy elkötelezzünk magunkat, hogyha ez a szeretet bennünk van, akkor ebben is fogunk járni. Akkor nem fogjuk megbántani a másikat, mert érezzük azt a fájdalmat, hogy az fáj a másiknak. Szó szerint, ha az a szeretet ott uralkodik benned, akkor egy olyan érző szívet kapsz, egy húsz szívet kapsz, és egyszerűen úgy fáj neked, ha a másikkal goromba vagy, mintha azt neked mondanák. Egyszerűen fizikális fájdalmat fogsz érezni, ezt kimondtad, ha elkötelezed magad a szeretetre. Nem fogod tudni megtenni. Ha egyszer megtetted, meg fogod bánni. És másodszor jobban vigyázol, hogy már ne tedd meg. És aztán egyre óvatosabban és óvatosabban lépd ezt ezen a keskeny ösvényen, hogy csak ne tegyél olyat, ami a szeretet ellen van. Mert saját magadnak hozol vele sebeket. Megsebzett vele saját magadat, mert szinte neked fáj, ahogy azt teszed a másikkal. Mert ő benne is Isten szelleme van. Érthető ez? A másikkal elkövetett dolog olyan, mint a Istennel tennéd. Ő benne is Isten szelleme van, meg bennem is. Úgyhogy óvatosan fogjuk a dolgokat, a szeretetben, a szelíd szavakkal, a szelídség szellemében, az igazságot szólván szeretetben. Nem gorombán és megbántva fogunk a másikhoz szólni, hogyha végig gondoljuk, hogy micsoda szeretet lakik bennünk. Ha micsoda szeretet lakik bennünk, és ez a szeretet így szeretné, ha viselkednék, akkor így fogom tenni. Ez egy elkötelezés, hogy ebben fogok járni. Ha tudom, hogy bennem van, akkor az egy elkötelezés, hogy ebben is fogok járni. És ha elvétem, Uram, akkor az első is bocsánatot kérek. És Uram, segíts, hogy legközelebb elnövítsem. Mert nem akartam megbántani a másikat. És ha erősebb szavakkal mondtam azt, amit el akartam mondani, bocsáss meg, kérlek. És oda mész a másikhoz is, és tőle is bocsánatot kérsz. Igenis alázd meg magad. Mert aki alázatot ölt magára, az nagyobb kegyelmet vesz. Akarsz-e nagyobb kegyelemben járni? Itt a lehetőség akkor. Itt a lehetőség. Menj oda a másikhoz, és mondd neki, hogy nem akartam ezeket a szavakat használni egyáltalán. És feszültebb voltam, vagy engem is megbántottak, és azt fordoztam magammal. Kérlek, bocsáss meg nekem. Felejtsük el. És imádkozzunk egymásért. Abban a pillanatban olyan lesz, mintha meg sem történt volna. De amíg ezt meg nem teszed, addig pedig hordozod magadban. Addig hordozod magadban, és neked nem lesz jó. Senki másnak nem árt, csak saját magadnak. A szeretet parancsolata erről szól. Saját magunkra nézve vesszük olyan kötelezőnek, hogy elkötelezzük magunkat, hogy Uram, sehogy máshogy nem akarok járni, csak ebben a szeretetben, hogy a másik mellett állok, és vele beszélek, ő érezze, hogy te mennyire szereted. Hogy ő azt megérezze. Hogy te szereted őt, és odaadtad az egy szülfiad életét érte. És nincs károsztatás. bármit tett, ugyanúgy szereted őt. Érezze ezt. Érezze. Megint egy másik dolog, amit tehetünk, hogy felgerjesztjük ezt a szeretetet. Szunnyadhat ez a szeretet bennünk, és elkezdhetünk gondolkodni a másikról kárhoztatásokkal, gondolatokkal, hogy hogy tudta a másik ezt tenni? Mit tett a másik ellenem? Miért mondta ezt rólam? Visszahallunk dolgokat. Hogy volt képes mondani ilyet rólam? Hogy volt képes elhinni rólam, hogy ez igaz? És amikor ezen a helyen vagy, akkor állj meg megint. És mondd azt, Uram, segíts most nekem felgerjeszteni azt a szeretetet, ami bennem van. Hogy én ne feltételezzek a másikról ilyet. Mert már a gondolata is árt nekem. A gondolata se tesz jót nekem, ha ezt gondolom. Én mentes akarok lenni ettől. Én csak szeretetben akarok járni. És nem akarok ilyet gondolni a másikról. És nem akarom őt kárhoztatni. És nem akarom elhinni róla. A szeretet a legjobbat feltételezi. És a szeretet sok vétket elfedez. Uram, tisztíts meg a gondolataimat ettől. Vagyis ekkor azt tesszük, hogy felgerjesztjük magunkban ezt a szeretetet. És ezt is el kell végezni mindenkinek saját magának. Hiába mondom, hogy járj szeretetben. Ha ezt nem végzed el, naponta meg leszel kísértve, hogy ne járj szeretetben. Hogy a másikról elhiggy olyan dolgokat, amit mondanak róla. És a hírek járnak, és terjednek, és klikkesedések vannak, és ki kit szeret, és ki kit nem szeret, és hogy mostanában mi és hogy volt, és mi történt, és mit nem történt. Mindig lesz okod megbotránkozni valamin. Hogy szólt hozzád a másik, hogy nem szólt hozzád, köszönt neked, nem köszönt neked. Mindig lesz valami, amin el tudsz gondolkodni, és magadat azon kapod, hogy megbotránkoztál. És a szeretet nem tesz ilyet. És ha egy igazi szeretet gyülekezet akarunk lenni, akkor ezekre vadászni kell. Mindenkinek saját magának el kell látni azt a helyet az elméjében, a lelkében, a szívében, a szellemében, az egész legbenső lényében, hogy mindenkiről csak a legjobbat feltételezi, és mindenki felé az Úr szeretetével van. Azt kérd meg, Uram, mutasd meg, hogy mennyire szereted őt. Mert nekem nem sikerül szeretnem őt úgy, ahogy szeretném, mert így és úgy viselkedett velem. Mutasd meg, kérlek, hogy te hogy szereted őt. Engedd meg, hogy lássam őt, amikor kicsi korában, 1 éves volt, 2 éves volt, és ragaszkodott az édesanyjához, és szerető kicsi gyermek volt, akkor csak szeretet volt benne. Hadd lássam őt úgy. És azonnal könnyebb lesz őt befogadni a szeretet birodalomba, és a megbotránkozásokat letenni. És egy szerető gyülekezetté válunk, könnyedében, hogyha ezeket az alapelveket kötelezőnek tekintjük magunkra nézve. És neked lesz jó, ha ezt gyakorlod. Jézus azért mondta, minden, amit Jézus a Bibliában mondott, azért mondta, hogy az nekünk áldás legyen. Mert minket akar megáldani. Minket azt akarja, hogy áldásokban járjunk. És a szeretet egy ilyen dolog, hogyha a szeretetet ki tudod így terjeszteni, a szeretet kiűz minden félelmet. Nem tud a félelem uralmat venni fölötted. Nem fogsz tudni félni, rettegni a világ dolgaitól. Mert tudod, hogy a szeretet megvédelmez. Az Úr szeretete megvédelmez. Úgyhogy törekedjünk erre a szeretetre. Mindannyian. Törekedjünk rá. És ha megsértjük a szeretetet, legyünk bennünk annyi alázat, hogy azt belátjuk, és kiigazítjuk magunkat. Mert nem esik le a korona a fejünkről, hogyha be kell látni, hogy tévedtünk. Hiszen tudjuk, hogy csak egy tökéletes van, és az a Jézus. Ő az, aki sohasem őt nem vétett a szeretet ellen. Ő az egyetlen, aki tökéletesen jött a világra, és mindvégig tökéletes volt, és ő vele bántak a legigazságtalanabbul, mert keresztre feszítették. Úgyhogy egyetlen gonosz cselekedetet nem tett. Az Jézus. Ő az egyetlen tökéletes. Ha bízunk ebben a szeretetben, hogy ez az életünket építi, akkor ez növekedni fog. Ugyanis a szeretetben lehet növekedni, ami ki van bennünk árasztva a szellemünkben. Teljesebbek lehetünk a lelkünkben a szeretettel, az elménkben, teljesebb lehet az egész lényünket át tudja itatni ez a szeretet. És egyszerűen csak elkezdünk ragyogni az Úr szeretetével. Eszünkbe nem fog jutni a másikról valami rosszat gondolni, ha ezt gyakoroljuk. Nem fog menni, mert nem gyakorlod magad benne. Mindig az ember abban jó, amiben gyakorolja magát. Ha a szeretetben gyakoroljuk magunkat, akkor egy szeretett gyülekezet leszünk. Amen. Amen. El fogjuk kötelezni magunkat, hogy ezt a szeretetet gyakoroljuk, és az kiűzi majd belőlünk. Mennyivel jobb félelmek nélkül élni, mint rettegésben élni. És a szeretet tudja egyedül kiűzni a félelmeket. Ha másért nem, akkor ezért járj szeretetben. Hogy mentes legyél a félelmektől. Mit tud hozni az ördög, amin az Úr nem tud segíteni? Ha a szeretettel vagy tele, ha ővele vagy tele. Mit képes tenni ellened? És most valaki kapott egy gyönyörű, megszabadító olajos kenetet. Valamiféle gyűlölettől, régi dologtól megszabadultál. Dicsőség legyen Istennek. Van, hogy 20-30 éve történt dolgokat hordozunk ki magunkban. Úgyhogy elhatároljuk magunkat tőle, de állandóan emlékeztetjük magunkat, hogy mi a nem vállalunk közösséget. Vagyis hordozzuk magunkba. Nem vagyunk szabadok tőle. És ha nem vagyunk szabadok tőle, akkor az ige még azt nem végezte el. Amit Jézus mond, hogy az én igém szabaddá tesz. Az a szeretet szabaddá tesz, ha azt megengeded. Akkor vagy igazán szabad, hogyha az a dolog már nem befolyásol. És ezt a szabadságot akarja Jézus neked adni, és akkor tudod szabadon átadni a szeretetet a másiknak. Halleluja! A gyülekezetünk egy Krisztus szeretete gyülekezet lesz, mert már most az, amikor ezt megértjük, és gyakorolni fogjuk. És nem kell senkit sarkalni rá, hogy szeretetben járjon, mert mindenki maga fog törekedni erre. Törekedni fog erre. Félelem nélkülűvé tudsz válni így, ha beteljesedsz szeretettel. Legnagyobb kincs az életben, ha nem tartasz semmitől, ha nem félsz semmitől. Szabad ember vagy. Az Úrban, a szerelmében. Ebben a mai világban nagyon kevés ilyen ember van, aki így tud élni. Mindenféle félelem nélkül. Nem tud olyan rettentést hozni az ördög, hogy téged az sakban tartson. Szabad vagy? Dicsőség Istennek ezért. Dicsőség Istennek ezért. Róma levélben, 12. fejezetben van egy nagyon-nagyon fontos ige, amit megkérem, hogy gyakoroljatok szintén a szeretet mellett. A szeretet, és ez az épülésetekre lesz. A szeretetben járás a saját épülésünkre van. És kérlek téged, ha magadon tapasztalsz ilyen gondolatokat, ami saját magadnak árt, akkor nagyon gyorsan tegyél valamit ellene. És azon a helyen töltsd fel magad a szeretettel, az Úr szeretetével. Dolgozz rajta, munkáld azt a gondolatot, töröld el azt az érzést. Hozd helyre a másikkal, hogy az ne legyen ott. A te saját érdekedben. Van egy vers, ami gondoskodik arról, hogy a testünk is rendben legyen. Ez a Róma 12 és az 1-es vers. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, mondja Pál, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Vagyis a tested nem a te saját magadé. Nem a saját magad tulajdona vagy. A tested az nem a tiéd. És nem tesz vele azt, amit akarsz, de amit szeretnél. Mert a testünket oda kell szánni. Ezt az ige tanítja. Szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti józan szolgálatotok. Vagyis ez egy szolgálat. amit a keresztények, ha betöltenek, akkor áldottak lesznek. Ha elfeledkeznek róla, akkor a test zabolátlanná válik. És akkor a test gondolja, hogy mindent megtehet, amit akar meg, amit gondol magának. És a test ebben a világban fölvesz olyan dolgokat, lát itt is, ott is, ezt is, azt is, és azt hiszi, hogy akkor neki is ugyanúgy az szabad. És a kereszténynek más életet kell élnie minden tekintetben. Nem csak a szeretet vonalán, hanem itt az áldozatok bemutatásánál is. Ugyanis a testünk teljes mértékben az Úré. Az Úr a testnek, és a test az Úrnak rendeltetett. Olvastad ezt a Bibliádban? Vagyis a tested az Úré. Mert megvásárolta. Drága árat fizetett érte. Ami azt jelenti, hogy naponta oda kell szánnod az oltárra az egész testedet. És mi az, ami az oltáron van? Tűz. Emésztő tűz. És ahogy a testedet odaszánod Istennek, ez az emésztő tűz gondoskodni fog arról, hogy mindazt felemészel, ami nem odavaló, ha ezt megteszed. És akkor valóban egy élő áldozat lesz. Azért lesz élő, mert Isten élő szelleme lakik benne. Mondja ugye, hogy egy élő áldozat lesz. Szent áldozat lesz Istennek, mert a Szent Vér megtisztította. És a Szent Szelleme lakik benne. És Istennek kedves áldozat lesz, mert Isten fogja tudni, hogy ez a sajátja. És ő él benne, és jár benne. És táborjárást végez benne. És elvégzi, ami szükséges. Ha te fölajánlod, ha te odaszánod, ezt neked kell megtenni. Szálljátok oda a ti testeteket. Ez a rész is csak akkor működik, hogyha a szeretet a helyén van. A szeretet az első. Azért hoztam ilyen sorrendben. A szeretet, amit te meg kell ismerjél, és meg kell gyökerezzél benne, és fel kell ölsd ezt a szeretetet, és aztán elmész, és szolgálsz az Úrnak. Mert ha szeretett gyermek vagy, akkor elvégezheted ezt a szolgálatot. Amen. Ez egy szolgálat. Azt mondja, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Keresünk szolgálatokat az Úrnak. Hogy mit tehetek, Uram, neked? Hát ezt mindenképpen. Ezt mindenképpen elvégezheted. És a test azt fogja mondani, hogy ez nem tetszik nekem. Ez nem jó nekem. Én más szeretnék. Te pedig azt mondod, hogy nem te vagy a főnök. Én vagyok a főnök. A szellemem mondja meg, hogy mit tesz a test. A szellemem a főnök. Amit a szellemem mond, amit az ige mond, az ige szellem és élet, az lesz itt meg ebben a házban, kérem szépen. És nem az, amit a test akar. A legkisebb vonatkozásig. Felajánljuk a testünket. Élő szent és Istenet teljes áldozatul. A Róma levél 6-ban ugyan ezt megtalálod. A 13. versben, annak a második felét olvasom csak, ugyan ezt fogja mondani. Szánjátok oda magatokat azért az Istennek. Ki tudja ezt megtenni? Te saját magad. Oda szánod a testedet. A testedet oda szánod Istennek. Mert ez az Úré. Én nem rendelkezhetem vele. Nem tehetek vele, amit akarok. Ez az Úré. És az áldozat neki. Megszerezte magának. Az ő temploma. És oda kell szánni magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tudod-e, hogy a Jézussal te meghaltál? A római korban az volt a szokás. És mostanában sokszor jön elém ez a kép. Hogyha meggyilkoltak valakit, és megtalálták a tettest, hogy ki volt a gyilkos, akkor tudod-e, mi volt a büntetése annak, aki gyilkolt? Hihetetlen, hogy abban a korban ezt tették. De a halottat és a gyilkost egymással szemben összekötözték. És úgy kellett meghalni a gyilkosnak, hogy a szeme előtt volt, hogy mit tett, hogy okozta a másiknak a halálát. Képzeld el ezt a halált. A halottal összekötve szorosan, szembe. És ezután a gondolat után azt gondolt végig, hogy a Jézus Krisztus halálát te okoztad. A te bűneid miatt kellett meghalljon. Meg az én bűneim miatt kellett meghalljon. Ami rendmondásaink, ami hitszegéseink, ami bűneink, ami vétkeink, mindaz, ami velünk kapcsolatosan rossz volt, az Jézus magára vette, és ez okozta a halálát. Vagyis, amikor Jézus meghalt, akkor te is oda lettél helyezve, arra a keresztfára. És te így ővele meghaltál. Mindannak, amit neked kellett volna elszenvedni, a betegségnek, a fájdalomnak, amikor ő meghalt, te is meghaltál. És ez egy gyönyörű gondolat, mert az ige azt is közli, hogy miután meghaltál ő vele, fel is támadtál ő vele, és méghozzá egy új életre támadtál fel ő vele, a ti tagjaitokat, amikor feltámadtatok, akkor az igazságnak fegyvereiül kell odaszánni Istennek. A megigazultságnak, hogy hirdesd az evangéliumot, hogy éld azt az életet, amit ő benne élhetsz csak, hogy ő élhessen benned. Hogy ne te magadnak gondolj ki egy jó életet, mert most már a Krisztus a segítségedre van, hanem azt az életet találd meg, amit ő szeretne benned élni. Ő szeretne benned élni. Elhívott valamire. És ne legyél önző, és ne akarj más irányba menni, mert az ember erre hajlandó. Kigondoljuk magunknak, mi lenne a legjobb. És abban az irányba haladunk. És akkor Isten nincs ott úgy a segítségünkre, ahogy lehetne. De ha odaszánod magad, és azt mondod, Uram, ezt az életet te éled. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Szoktad ezt mondani? Ez hozzásegít ahhoz, hogy tudomásul vedd, hogy te halott vagy a saját dolgaidnak, a saját akaratodnak, a saját karrierednek, a saját koronádnak, a saját kitüntetéseidnek, amit el szeretnél érni, hogy lássák az emberek. És ha azért teszel valamit, hogy lássák az emberek, semmi jutalmad nem lesz érte. Ezt tudtad-e, ugye? Semmi. Vizsgáld meg az indítékaidat. Mit miért teszel? Mert ha azért teszel valamit, miért jöttél ma be a gyülekezetbe? Isten dicsőségére? Hogy neki hálát adj. Ha ezt hozott, akkor ez az, amit fel tudsz tenni az oltára, és hogy gyönyörködik benne. Bármi más, ami behoz minket, hogy dicsekedjünk, eldicsekedjünk, mit tett Isten velünk a múlt héten, és hogy mi, nekünk, és a mi, és az én, és az ego. Ha ezek hoztak be a gyülekezetbe, és hogy elmondom másiknak, hogy amivel ő küzdik, abból te már épp meggyógyultál. És ezt nem szeretettel teszed, akkor fölöslegesen jöttél be a gyülekezetbe, mert nem lesz jutalma érte, nem lesz szellemi jutalma, nem lesz illata a trón előtt, úgy, ahogy Isten azt szeretné, mert nem az ő életét éled, ahogy ő akarja. Azt írja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És csak azok a dolgok lesznek megjutalmazva, amelyeket a Krisztus cselekedne bennünk, és arra odaszánjuk magunkat. Érthető ez? Érthető. Rövid leszek most már, nincs sok hátra ebből. A szívből indul ki minden élet. A szívedre vigyáznod kell végtelenül. Mert benne jusson semmi. Keserűség, megbántás, neheztelés. Sokszor apró dolgok. Neheztelünk a másikra. Már megrontja a szeretetutunkat. Hogy vártál valamit a másiktól, hogy megtegyen, és nem tette meg. És elkezdesz neheztelni rá. Már megsérült a szeretetút. És a parancsolatotnak vége a szeretet, így írja, ugye? Az 1 Timoteus 1-5 ezt írja? Hogy régen voltak a parancsolatok, és az Ószövetségben a parancsolatokból kellett élni, és érvényesülni. És az kapott védelmet és jutalmat, aki a parancsolatok szerint élt. És Isten azt mondja, hogy most a parancsolatotnak vége, de van helyette valami más. Van helyette, és az az én szeretetem. Ha azt meg tudod élni, akkor vagy ilyen oltalom alatt. Akkor vagy áldásokban. akkor vagy benne a teljességben. A szeretet. Ezért nagyon-nagyon fontos. Ha a szíved nem tiszta, mindenféle dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Azt őrizni kell. Ha a másik meg akar bántani, de te szabad vagy attól, hogy ezt nem veszed oda, akkor tiszta marad a szíved. Ha a szíved nem tiszta, akkor a lelkiismereted megsérül. Ha a lelkiismereted megsérül, akkor pedig a hited zátonyra fut. Akkor a hited nem fog úgy tudni működni, ahogy Isten azt tudná elvégezni, hiszen a hitünk tőle született. A hitünk pompás dolgokat képes lenne elvégezni ebben a világban, hogyha szabad lenne a sérelmektől, a nehezteléstől. Hogy mindenki vizsgálja meg önmagát. A tiszta szívűek látják meg Istent, ugye? Akiknek telve a szívük szeretettel. Akik tudnak úgy szeretni, mintha maga Isten állna ott, és szeretné a másikat. A szívünk tiszta. A szívünk tiszta. Miért vagy benne a gyülekezeti dolgokban? Vizsgáld meg. Azért, hogy megmutass, hogy te vagy a főnöke a másiknak. Hogy te vagy a nagyobb, vagy te vagy a bölcsebb, vagy nálad van a ez meg az. Miért vagy benne? Vagy azért vagy benne, mert Istennek áldozatként hoztad magad. Uram, itt vagyok, és sima áldozatot hozni jöttem neked. Tiszta a szívvel. És nem az vezére, hogy ki a nagyobb. Az azért, hogy kedves illat legyen neked, ami ma felszáll eléd, hogy összejöttünk. Mi vezérel, amikor bejössz a gyülekezetbe? Vizsgáld meg magad. Előbb lesz, ez a mai üzenet, ez életmentő üzenet. Mert azt vettem észre, hogy visszaállkodások vannak a testben. És széthúzások vannak a testben. És ha nem vigyázunk erre, az ördög szakadásokat akar. Mindenfelé. Mert ha figyeld meg, amikor az oroszlán támad a nyájra, akkor az a nyája, amíg egyben van, addig támadhatatlan. De ha egyet le tud szeparálni, úgyhogy az kicsit is letérjen a többitől, és kicsit is elszéled, akkor azt az egyet kinézi magának. És annak vége lesz, arra ráveti magát. Ezt addig kergeti, amíg meg nem fogja. És az a nyáj megmenekült, de az az egy, aki lemaradt. Aki elmaradt, az áldozat lett. Úgyhogy az egységre borzasztóan vigyázni kell. Az egység a legnagyobb kincs a nyájnak. Az egység. És azért mindent meg kell tenni, hogy az egység megmaradjon. És nem szabad hagyni, hogy százfele húzzon minket, százfele kívánság, és százfele ez meg az, hanem az Úrnak az érdekében, a szeretetért, a szeretet kötelékében maradva kell szolgálni, ez egy szolgálat, amikor a helyeden maradsz. Az egy szolgálat. A tiszta szívűek látják meg Istent. Akarod-e látni Istent? Akarod-e látni ott minden nap, hogy mi az akarata? Akarod-e látni ott minden percben? Most nem úgy beszélek, hogy kapsz egy tiszta égi látást, hogy ott ül a trónján, hanem tisztán látni, hogy mit akar tőled, miért vagy itt, mi a szándéka veled, mit tegyél. Az már azt jelenti, hogy látod Istent. Látod az akaratát, a tiszta szívek, akkor nincs semmi közted és Isten szíve között. Akkor fogod tudni vételezni ezeket. A tiszta szívek látják meg Istent. Az 1 Korintus 12 felszólít arra, hogy kívánjuk a szellemi ajándékokat, és mindenkinek nagy vágya, hogy ezek a szellemi ajándékok legyenek bőséggel ott, és nagy dolgok történjenek, és vakok szemei nyíljanak meg, és mindannyian vágyjuk, és az helyén van. Vágyni kell a szellemi ajándékokat. És ez tetszésére van Istennek. De nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az ajándékokat keresik, és nem a Szent Szellemet. Pedig a Szent Szellem az, aki tudja cselekedni ezt. A Szent Szellem pedig maga a szeretet. Vagyis ezért mondja azt a Korintus, az 1 Korintus 12, hogy törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. Igenis törekedjetek rá. És mindezek felett megmutatom nétek a legkiválóbb utat. Úgyhogy afölött, hogy törekszünk arra, hogy legyenek nagy szolgálatok, meg legyenek nagy nevek, meg legyenek nagy kiáradások. Van még egy kiváló út. És ez pedig az, hogy szeretetben járunk. Mert ezt a szeretetet meg tudjuk őrizni, és nem azt nézzük, hogy ki a nagyobb, vagy ki mit vétett el, vagy ki mit tévesztett, és nem egymás hibáit keressük, mert nem abban bontakozunk ki, hogy arról beszéljünk, hogy mit tett a másik, hogy nem így kellett volna, megítéljük, kárhoztatjuk. Ezek téves utak. Téves utak. Mert így folytatja, ha embereknek vagy angyalóknak nyelvén szólok is. Szeretet pedig nincs én bennem, és olyaná lettem. Akarsz-e olyan lenni, mint a zengőérc, vagy a pengő cimbalom? Szólsz az angyalok nyelvén, képzeld el, úgy tudsz nyelveken imádkozni, az angyalok mind leszállnak és hallgatják. Egy ilyen nyelveket akarsz-e? Ki ne akarna ilyen nyelveket? De mégis, ha nincs benne szeretet, semmit nem ér az egész. Semmit. Nulla. Nulla. Ha jövendőt tudok mondani, hányan szeretnének úgy profétálni, hogy elmondják, hogy mi történik veled majd a jövőben? Nagy profétai szolgálatokat keres. Mindenki keresi. Mindenki szalad, ha jön egy proféta. Majd mit mond, meg mit mond. Ez is a szellemtől kell tudakozódni. De nem baj. Vannak a proféták, menjünk, ha kívánjuk, menjünk, ha szellem vezet, menjünk. De nézd meg, mit mond a Biblia. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek, vagyis ez már a toplista, ez maga Jézus Krisztus. Ő az, aki mindent tudott, és mindent látott, és minden titkot ismert, és minden jövendőt meg. Ez maga, szándékosan hozza így az apostol. Nincs e fölött proféta. Minden tudományt ismerek. És az egész hitem is van. Olyan hitem van, hogy hegyeket tudok kimozdítani a helyükről. Képzeld el? Nincs akadálya a hitemnek, hogy az a hegy odébb menjen. Bármiről legyen szó. Vagyis igenis vagyok valaki, mondja. Top lista. És szeretet nincs bennem. És mondta, hogy mit ír utána. Semmi vagyok. Nulla. Ha vizsgáld meg magad, van-e benned szereted? Vétettél le a szeretetet? Javíts ki, igazítsd ki. Ugyanis elveszítjük a jutalmainkat. Akármekkora nagy szolgálataink voltak. Akármekkora tömegeket mozgattunk meg. Akármilyen üzeneteket mondtunk el. És ha szeretet nincs bennünk, akkor nyugodtan mutathatod, hogy körülbelül ennyi vagyok. Nulla. Isten szemében. Mert Isten mindent a szeretet vezérel. És a gyülekezet, ha ezt megérti, akkor fog törekedni a szeretetre. Addig hiába mondjátok nektek, hogy járjatok szeretetben. Ezt meg kell érteni. Fel kell fogni, hogy nincs értékünk addig Istennél, amíg fel nem vesszük az ő szeretetét. És nem kötelezzük el magunkat, hogy abban járunk. Bárki áll itt a pulpituson, neked szeretetben kell járnod. És meg kell tisztelned, aki itt áll, és aki itt hirdet. És nem sértheted meg a szeretet parancsolatát. És ez az javatokra mondom most. Az érdeketek, ez életmentő üzenet. El ne veszítsük a jutalmainkat. És még folytatja, és ha vagyonomat mind feléletem. Képzeld, amit van, azt mind szétosztod a szegényeknek. Magyarul neked semmit nem marad. Mindent odaadtál a szegényeknek. Híre ment, hogy milyen nagy lelkű vagy. Mindent szétosztottál. Testedet tűzre adod. Ha kell. Mágyára mész az Úrért. És szeretet nincs benned. Mert nem a szeretet vezérelt, hogy ezt tedd. Csak a szeretet vezérelhet minket, ha valamit teszünk. Semmi más. Nem érdekel, hogy ki mit mond rólunk. Azért teszem meg, mert a másik mit gondol rólam, ha nem teszem meg. Nem ér semmit. Semmit nem ér. Ha nem a szeretet vezérelt, semmi vagyok. Semmi. És ezt ma hazaviszünk magunkkal, mert megértjük. Erősen. Hogyha ha kényszerpályák ezek, azért teszünk valamit, mert elvárják tőlünk. Semmit nem ér. Semmit. Semmi vagyok. És akkor megtudjuk, mi a szeretet. A szeretet hosszú tűrő. A szeretet kegyes, és a szeretet nem irigykedik. Erről, hogy nem irigykedik a szeretet, a Mennyország Klubban a múlt héten egy olyan üzenetet hallottatok, vagy hallhattatok, vagy aki már meghallotta, én is meghallgattam, amit itt újra el fogunk hangoztatni, és a pásztor konferencián is. Mert az irigység az egyik dolog, ami úgy belén tud harapni. De úgy belén tud harapni, semmi perc alatt levisz minket a szeretet útjáról. Hogy a másiknak miért van több, a másiknak miért az adatot, hogy a másik így, és rögtön a másikra emeljük a szemünket, amikor nekünk az lenne a dolgunk, hogy saját útjainkra figyeljünk. Jézusra is, amit ránk hagyott, amit nekünk hagyott, amit ránk bízott, arra figyeljünk. Az lenne a dolgunk. És nem irigykedik. Ha belevitt az irigységbe, az irigység meg a szeretet, azok nem férnek el ketten együtt. Isten szívében nincs irigység. És akkor elfoglalta azt a szobát a szívedben, ahol a szeretetnek kéne lakoznia. Úgyhogy vigasztaljuk meg magunkat azzal, hogy csak a szeretetre vesszük a fáradtságot, hogy semmi más nem, csak a szeretetet. A szeretet nem kérkedik, és nem fuvalkodik fel. És nem cselekszik égtelenül, és nem keresi a maga hasznát. Ez egy nagy dolog. Mi hasznom abból, ha nincs vele semmi hasznom, akkor el nem megyek oda. Hát ha az Úr akarná, akkor talán elmehetnél. Akkor is, ha semmi hasznod belőle, ugye? Mert az Úrért mérsz oda. És így fogunk eljárni az evangelizációkra is. Nagyon buzgók leszünk. A gyülekezet egy buzgó gyülekezetté válik, egy égő szívű gyülekezetté válik, és elkezd buzgón imádkozni az elveszettekért. Mi hasznom abból, hogy imádkozom az elveszettekért? Ha azért imádkozol csak, hogy lássák, hogy imádkozol, akkor semmi hasznod nincs belőle. De ha tisztán tudsz imádkozni a szobádban, letérdelve, sírva az elveszettekért, akkor azok az elveszettek jönni fognak, és jutalmad lesz érte. Mert az Úr lát titkon téged, és az Úr, aki titkon lát téged, megjutalmaz téged nyilván. Úgyhogy ezt a szükség nékünk a hallottakra figyelmeznünk. Írja ezt a Biblia? Ezt, amit most mondtam, nem először hallottátok. A szeretetről ma hallottatok először? Nem. És azt mondja az ige, hogy szükség nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk attól. És az azt jelenti, hogy amikor világban élünk, akkor érnek minket olyan hatások, hogy simán el tud minket sodorni valami jobbra vagy balra. Pedig hallottuk jól, hogy milyennek kéne lennünk, meg mit kéne tennünk, meg hogy kéne tennünk, meg mi a kedves az Úrnak, és mégis elsodortatunk attól. Mert nem figyelmeztünk a hallottakra. Mert azt mondtuk, hogy ó, ezt már hallottuk egyszer. Ezt már hallottuk egyszer, intünk egyet, és megyünk másfelé. Akkor az ige, az nem él a szívedben. És elsodortatsz attól. És az ige figyelmeztet erre, elsodortassunk tőle. A Filippi 3-ban azt írja, hogy ugyanazokat írni nétek nem restellem. Vagyis ezt Pál is leírta 100-szor. Ugyanazokat írni nétek nem restellem, titeket pedig megerősít. És ugyanazokat halljátok újra és újra, az titeket meg fog erősíteni. Mert az ige élő és ható, és újra kell hallani, és újra kell hallani, és újra kell hallani, még úgy a részeddé válik, hogyha éjszaka fölébresztenek, akkor is azt vallod. Mert benned van ösztönösen. És a 2 Péter ugyanígy megerősíti ezt, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Habár tudjátok ezeket. Ki az, aki, amit ma mondtam, eddig nem tudta, vagy nem hallotta? Egy nincs köztünk. És mégis azt mondja, hogy Nem mulasztom el, hogy ezekre emlékeztesselek benneteket. Mert ezt titeket fel fog építeni. És ezt titeket a jelen való igazságban meg fog erősíteni. És meg is mondja nekik, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban, mert hallottátok ezeket. Ki mered-e jelenteni, hogy erős vagy a jelen való igazságban, amit most hallottál? Megerősödtél benne. A szeretet üzenete megerősített téged kötelezővé, és az ördög nem fog tudni lopni tőled. Mert elkötelezted magad a szeretet útjára. Ha ezt most ezt hiszed, és felemeled a kezedet, és meg tudod köszönni Istennek, akkor én ma nem jöttem hiába. És áldást adunk Istennek. És áldást adunk Istennek, és áldást adunk Istennek, és áldásokat mondunk Istennek, és megköszönjük, hogy a szívekre lehelte ezt ma. Szívekre lehelte ezt, kötelezővé tette. És szorongatni fog minket Isten szerelme. Írja azt a Korintus, hogy Isten szerelme szorongat minket. Az azt jelenti, hogy képtelen vagy más tenni, csak szeretetben, amit teszel, mert Isten szerelme úgy szorongat téged, hogy nem vagy képes máshogy tenni. Írja a Biblia? Isten szerelme szorong. Hányan éreztétek már ezt, amikor a szerelem úgy szorongatott benneteket, hogy de jó lett volna valami más terv, de nem. Az Isten szerelme szorongatása erősebb mindennél. Amen. Ezt kívánom nektek. Ezt kívánom nektek. Növekedjetek nagyra, hatalmasra. Gyökerezzetek meg Isten szerelmében, és növekedjetek nagyra Isten szerelmében, és gyümölcsöket teremjetek szeretetben, és hogy büszkék lehessünk, hogy minket nem csak úgy hívnak, hogy Krisztus szeretete egyház, hanem mi szeretetben járunk. Mert kötelezővé vesszük ezt magunkra nézve. Hogy ez a mi pecsétünk, minket arról ismernek meg, hogy mi Jézus tanítványai, Jézussal együtt jártunk, hogy mi szeretetben járunk. Innen ismernek meg minket. Ez azt jelenti, hogy nem terjesztek a másikról gonoszt, nem szólok róla így, nem szólok róla úgy. Még ha igaz lenne, akkor is letérdelek, és csak imádkozom. Ezek a szeretet megnyilvánulásai, és ezek egyre erőteljesebbek lesznek bennünk. Meg tudod-e tenni, hogy fölemeled erre a kezedet? Dicsőség legyen Istennek!